Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Istenek igéjét János evangéliumának második fejezetétől kezdem olvasni. A második fejezet két utolsó versétől, a 23. verstől olvasom, a harmadik fejezetnek a 21. versével bezárulok. Amikor Jézus Jeruzsálemben volt a Páska ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt: Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar, hallod az úgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, s nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni majd, ha a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Gyertek, imádkozzunk! Előtted állunk, Istenünk, és várjuk a te szavadat, amelyik, ahogy Nikodémus megszólította, úgy szólít meg bennünket is. Kérünk, Urunk, az alkalmas időért, az alkalmas szívért, az alkalmas szóért. Jöjj, Szentlélek Isten, hogy megérthessünk, hogy befogadhassunk, hogy veled lehessünk, sőt, hogy a tiéd lehessünk. Urunk, tiéd minden dicsőség, menjen és földön. Nincs hozzád fogható. Nincs más rajtad kívül, Isten. Te vagy a szeretet forrása, te vagy az élet. És Urunk, mi itt állunk és kérjük, hogy hadd legyünk veled. Ajándékozz meg a te életed, de hogy az bennünk éljen és minket éltessen. Urunk, kegyelmedből kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne válasszanak el a bűneink minket tőled. Hogy szabadok lehessünk úgy élni, hogy az téged dicsőít, és a mi örömünk teljes benne. Jöjj közénk élő igéddel, lelkeddel. Urunk Jézus Krisztus. Amen. Testvérek, egyetlen egy verset olvassuk fel az előbb felolvasott ige szakaszból, a harmadik fejezetnek a 16. versét. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem akarok meghalni. Ez a mondat nagyon erős mondat. Nem akarok meghalni. Nem feltétlen mondjuk ki ezt a mondatot, de ott bujkál bennünk, félig tudatosan mindannyiunkban ez a mondat. Nem gondoltuk, hogy egy évvel ezelőtthöz képest ez a mondat ilyen fontos lesz, és ennyire erősen fog bennünk mozogni, akkor is, ha nem mondjuk ki. De ennek az ellenkezőjét is mondjuk, élni akarok. Egyre hangosabb bennünk ez a mondat is. Egyre hangosabb az érettségizőkben, akik szeretnének felöltözni, szép ruhákba, szalagavatút táncolni, vagy éppen a vendéglátóiparban dolgozókra, hogy élni szeretnének, és dolgozni, vagy az idegenvezetők, és sorolhatnánk, mennyi emberben fogalmazódik meg egyre hangosabban, hogy én élni akarok. Mi a mélysége ennek a két nagyon erős mondatnak bennünk? Mi az, amit megmozdít, amit fölkavar, most, hogy halljátok? Nem akarok meghalni. Élni akarok. Mik azok, amik élmények, gondolatok ehhez a két mondathoz kapcsolódik bennetek? Talán az, hogy ne romoljon az életszínvonalam, hogy tudom, hogy jönni fog valamilyen fajta válság, mert a világ ezt nem tudja kiheverni, de hogy legalább én túléljem, ez a szint. Vagy az a szint, hogy csak a szüleim, nagyszüleim megmaradjanak, és ne fertőzzem én meg magam őket. Vagy hogy az unokáim, a gyerekeim biztonságban legyenek, és ők ne betegedjenek meg, ez a szint. Vagy hogy a munkám megmaradjon, és hogy amit elterveztem, ami bennem van, amit ki akarok adni, el akarok végezni, ezt be tudjam fejezni. Ez az a szint, amit megérint, ez a két mondat. Vagy a kapcsolatokat érinti? Hogy találjak végre valakit, hogy legyen lehetőségem találkozni? Hogy ne záruljon rám a világ, és ne bolonduljak meg abba, hogy mindig csak magammal vagyok, és mindig csak ilyen eszközökön keresztül vannak a kapcsolataim. Ez az a szint, amit megérint? Nem akarok meghalni, és élni akarok. Ez a két mondat nem hangzik el a felolvasott ige szakaszban, de ott van emögött. És János evangéliuma ennek a két mondatnak a mélységét és a magasságát a mennyben és a pokolban határozza meg. Ezt a távot járja be az élet kérdése ebben a fejezetben is. Olyan távlatok ezek, amiket mi már elvesztettünk. Nem tudom, hogyha azt a szót mondom, hogy pokol, vagy azt a szót mondom, hogy menj, akkor ki az, akiben igenlő mondatok, vagy érti, hogy mi az, amit ez alatt gondolunk, vagy inkább csak a zavar, a távoltartás, hogy ez nem az én szavam, nem az én szófordulatom. Én azt gondolom, inkább az utolsó, nagyon messze van már tőlünk ez a két fogalom is. De ennek következménye is van. Ha ezt a kettőt nem látjuk, ha nem tudjuk az életet ebben a tágasságban elhelyezni, a menny és a pokol magasságába és mélységébe, akkor meg annyi más sem tudunk elhelyezni, és értelmét veszítik a szavaink, sok-sok szavunk. Ma, amit látunk, hogy az apa és az anya szó veszíti az értelmét. A férfi és a nő veszíti el. Vagy a tanár és a diák. Egyre kevésbé lesz értelmezhető, ezek lesznek értelmezhetők ezek a kategóriák. Ez zajlik a világunkban. És gondolom, hogy mert nem látjuk a magasságát és a mélységét az életnek. Mert nem abban helyezzük el a világunkat, ahogy az Isten adja, csak idő kérdése, hogy mikor ürülnek ki a szavaink, hogy mi a jó és mi a rossz. Enélkül nem tudjuk meghatározni. De nem erről szeretnék szólni, hanem valóban ezekről a kérdésekről, és az, hogy milyen mélységet akar bejáratni velünk az evangélium, csak ebben a fejezetben is, a harmadik fejezetében János evangéliumának. Ezt a kérdést azért járja végig, ilyen magasan és ilyen mélyen, hogy jobban értsük, hogy mit jelent hinni Jézusban. Az egész evangéliumnak ez a célja, hogy ide eljussunk, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és ebben a hitben életetek legyen. Szó szerint leírja az evangélium a végén, hogy ezért íródott meg. És ez a fejezet is ebben akar segíteni bennünket, és ezért van az, hogy egy valódi szituációban találkozunk valódi emberekkel, Jézussal és Nikodémussal, nevekkel, akik mögött élettörténetek vannak, életutak vannak, és helyen, földrajzilag beazonosítható helyen Jeruzsálemben vagyunk, Jézus korában. És ott zajlik ez a párbeszéd, ami valódi kérdéseket vet föl, nem csak őnekik izgalmas, hanem nekünk is, hogy jobban értsük, mit is jelent hinni Jézusban. Hát az előzmény, az tulajdonképpen nagyon, ez egy sikertörténet. Ha tudjuk, hogy az egész arról szól Jézus küldetése, hogy az embereket hitre hívja, hogy az emberek hitre juthassanak, akkor tulajdonképpen a második fejezetnél véget is érhetne, mert megérkeztünk. Szó szerint ezért is olvastam és olvasom újra. Mikor Jézus Jeruzsálemben volt a Páska ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Megérkeztünk. Hát Jézus, sokan hisznek. Hát ez a cél. De milyen különös, hogy utána hozzátesz, hogy Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte őket. És ez azt jelenti, hogy az evangélium különbséget tesz hit és hit között. Hit és hit között különbséget tesz. És Nikodémus így van előttünk, mint aki egy sikertörténetnek a hordozója, aki pozitívan kapcsolódik Jézushoz, aki ezzel a hitnek, ezzel a bátorságával és reménységével szólítja meg őt. Hisz Jézusban. Pedig a nagy tanácsnak a tagja, a mai parlamentet kell alatta érteni, persze nem a mai parlamentet, mert az akkor egyszerre volt nem csak politikai, hanem vallási életnek is meghatározója. Szóval a legbefolyásosabb köröknek az egyik tagja fölkeresi Jézust és beszél vele, és nézzétek, milyen szépen fogalmazza meg, hogy kinek tartja őt, hogy mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Ez azt jelenti, hogy Jézus, rajtad keresztül az Istennel tudunk találkozni. Te olyat hordozol magadba, amit más nem. És Nikodémus ezt elismeri, így szólítja meg, így megy hozzá, így keresi őt. Hisz Jézusban. De nincs kérdés. Azzal szólítja meg, azzal a pici félmondattal, amelyik elsiklik a szemünk előtt, de nagyon fontos üzenetet hordoz arról, hogy hogyan is áll Nikodémus Jézus előtt, hogy mi tudjuk. Mi tudjuk, hogy te az Istentől jöttél. Mi tudjuk rólad, hogy ki vagy. Mi bemértünk téged, és el is helyeztünk téged a palettán. És én azt hiszem, hogy nagyon sokan tudunk azonosulni, és nagyon sokan tudnak azonosulni Nikodémussal, pláne egy istentiszteleti közegben. Hát hiszen azért vagyunk itt, mert hiszünk, nem testvérek? Tehát, hogy valami idehozott minket, nem az ellenkezést kell most talán legyőzni magunkban. A képernyő előtt lehet, hogy más a helyzet, lehet, hogy ott most is beszélget valaki velem, ahogy szoktunk magányunkban a tévé képernyő előtt azzal, aki éppen szól. Ezt nem tudom. De hogy aki itt van, azokat látom, hogy rendesen viselkednek. És gondolom, hogy van egyfajta párbeszéd is, hogy hát persze, hát én is tudom, hogy ki ez a Jézus. Azért vagyok itt, azért töltöm itt ezt az órát, mert rajta valóban, rajta keresztül valóban Istenhez tudok közelebb jutni, és én tudom, hogy ő ki. És Jézus erre a nagyon pozitív megszólításra és keresésre az a válaszol, hogy Nikodémus, újonnan kell születned. Nem reagál semmit az elismerésre, a méltatásra. Egy egészen radikális választ ad erre a nagyon pozitív megszólításra. Zavarba ejtő Jézusnak a válasza, Nikodémus rendesen zavarba is kerül, nem is érti, hogy mit akar Jézus neki mondani. És én nagyon hálás vagyok, hogy Nikodémus ilyen szókimondó, mert szó szerint fölteszi a teljesen logikus kérdést, hogy Jézus, ez mit jelent, hogy menjek vissza az anyámba? Hogy kell ezt érteni, hogy szülessek újjá? Nem tudom hova tenni, mondja Nikodémus ezt a fogalmat. Miért ezt mondod nekem? És mi persze, akik már egy kicsit képzettebbek vagyunk talán, de nem baj az nekünk, hogy Nikodémus fölteszi ezt a kérdést, mert jó ezzel egyenesbe kerülni, hogy Jézus nem így érti, hogy fizikailag vissza kell menni, hanem kezdj újat az Istennel, radikálisan, egy másfajta életet. Hitre, hittel felelj. Ha hiszel eddig, akkor kezd most másképp hinni, vagy kezd igazán hinni, vagy lépj tovább a hitedben, de úgy tovább, hogy az egy új élet, hogy ez egy másfajta élet. És Jézusnak ez az kifejezése, amit mond Nikodémusnak, nem csak őt ejti zavarba, hanem bennünket is, mert rögtön elkezdjük magunkat bemérni. Én már újjászülettem? Én velem már megtörtént? Vagy ez nekem is szól? Én nekem is ezt mondja Jézus, hogy újjá kell születnem? Hiszek, de ezt úgy értékeli, hogy kezdjek most már el igazán hinni, vagy azon túl ismerjek valóban hinni? Óhatatlanul ott van bennünk ez a dilemma, ez a kétség, hogy belül vagyok, vagy kívül vagyok. Elég, amit én csinálok, amit én megéltem, vagy még valami hiányzik az életemből. Nem véletlenül hozza zavarba Jézus Nikodémust, és kérdez ránk. Mert radikális fordulatot kér tőlünk, azt a radikális fordulatot, hogy merjük meglátni, hogy ki ő valójában. Nem az szerint, hogy mi tudjuk, hogy te ki vagy Jézus. És a mi tudjukban az is benne van, hogy mit várhatunk tőled, és mit nem várunk tőled. Mi tudjuk, hogy neked hogy kell, és hogy nem kell viselkedned, mit tehetsz, és mit nem tehetsz meg. Mi magunk is ugyanígy vagyunk, hogy mi az, amit megengedünk Istennek, és mit nem engedünk meg. Mi tudjuk, hogy mit jelent hinni. Jézus pedig azt mondja, hogy egész másképp kell nézned az egész életet. Ha velem beszélsz, ha hiszel bennem. Szóval ismer minket az evangélium, és miértünk is teszi föl ezeket a kérdéseket, és akar bennünket zavarba hozni, hogy ezzel a nagyon fontos kérdéssel, hogy hogyan állunk Jézus előtt, ki ő, kik vagyunk mi, ezzel tisztába kerüljünk. Mert ha valóban felfogjuk, hogy kicsoda Jézus, akkor nem ezzel a megszólítással állunk elé, hogy mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél. Akkor ott kérés, kiáltás, készfogás van, vagy öröm és hála. De nem a tudásnak ez a magabiztossága. A dimenzióvesztés, amiről az elején szóltam, hogy elvesztettük a mennyet és a poklot, hogy nem látjuk már az életünket ebben a távolságban, tágasságban, csak nagyon-nagyon vékony felszínen látjuk az életünket, hogy itt a Földön jó legyen. Hogy mi van előtte, hogy mi van utána, hogy honnan jövünk, hogy hova tartunk. Nem feszegetjük ezeket a kérdéseket, csak jól szeretnénk élni, csak élni szeretnénk, csak nem akarok meghalni. És már nem látjuk ezt a magasságot és a mélységet. Ezért van az, hogy amikor újjászületésről van szó, akkor is csak kint és bent látunk. Ugyanazzal a szinten megyünk. Eleget tettem, eleget értem, eleget tudok mutatni Istennek, vagy még hiányzik valami? De ha megnézitek az igét, hogy hogyan halad tovább, akkor azt látjátok, hogy ez nem ezen a szinten megy, hanem lent, fönt, magasság és mélység. Végig csak így lehet érteni, mi utána van. Mert Jézus arról kezd el beszélni, hogy senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. Miért erről kezd beszélni? Miért a lent-föntről kezd beszélni Jézus? Jobban értjük az újjászületést is ebben a távlatban. Mert tudnélik, ha Jézus valóban az, a teremtő, ahogy kezdődik az evangélium, aki emberré lesz, az ige testélet közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, ha ő valóban az, a Teremtő Úr, akkor nem kint és bent vagyunk, hanem csak lent. És ha látnánk, hogy ő kicsoda, milyen magas, milyen nagy, akkor kétségbe esve akarnánk megragadni őt, mert látnánk magunkat elveszettnek. A születés képe pontosan ugyanezt hordozza. Senki nem szüli meg magát. Mindenki mástól kapja az életet. Nem tudom magamat újjászülni. Megújulni tudok. Elhinni dolgokat tudok, befogadni dolgokat tudok, cselekedni, amit nem tettem, elkezdeni tudom, de újjászületni nem tudok. Az mástól van az az élet, az más tolja ki, más adja. Csak megélni tudom, csak elfogadni tudom. Ilyen a hit Jézusban. Nem tudom csinálni. Csak befogadni tudom, csak kérni tudom, és élni tudom. Újjá születni, újat kezdeni. A lélektől, így van, mondja Jézus, a szél. Nem tudod megragadni, nem tudod honnan jön, hova megy, csak érzed, hogy van. Nem te csinálod a hitet, hogy hiszek, hogy mi tudjuk. Hanem érzed, hogy történik benned, visz magával, sodor magával, olyan valóságos, mint a születés. Ahogy a magzatvíz elfolyik, ami körülveszi a csecsemőt, olyan valóságos a víztől és a lélektől való születés, hogy az Isten lelke valóban megújítja az életünket. Ő teszi ezt, aki föntről leszállt, mert én nem tudok magamtól följutni az Istenhez. Sok mindent el tudunk hinni. Sok mindent jelent a hit. Történeteket tudunk mondani, hogy hol vagyunk közel Istenhez, de ezt a fajta hitet, hogy éljen a hit, és hogy Istent valóban Istennek lássam, nem tudom csinálni. Ez a lélek munkája. És amikor Jézus erre hívja Nikodémust, akkor önmagára mutat, és azt mondja, hogy újjászületni pedig Nikodémus kérdezi, hogy hogyan kell, és elkezd magáról beszélni, elkezd a lentről és a föntről beszélni. Arról, hogy nem tudsz följutni az Istenhez, nem tudsz magadtól a mennybe jutni, ő jön le hozzád, hogy aztán magához tudjon emelni. És amit képként hozzátesz, hogy értsük, és Nikodémus értse, hogy miről beszél, az Mózes története, a pusztai vándorlásnak a története, a 4. könyvnek a 21. fejezetében van. Amikor Isten újat kezdett Izraellel, kihozta őket Egyiptomból, a halálból hozta ki, élni akarok, nem akarok meghalni. És Isten azt mondta, hogy élj, és kiemellek téged abból a népirtásból, amiben benne voltál. És vezeti őket a pusztában, de a pusztában nincs ennivaló, de a pusztában nincs víz, viszont vannak ellenségek. És egy ponton Izrael azt mondja, hogy elég volt ebből, én nem akarok ezen az úton menni, én nem akarok az Istennel menni, én nem akarom az Isten ígéreteit megélni, én tudom, milyen volt Egyiptomban, igaz, hogy gyilkoltak, de az élet volt, én élni akarok, ott akarok élni. Az az életem, és hagyjál békén Mózes, Istennel együtt. És Isten ezen a ponton azt mondja, hogy nem, nincs, ítélet van, nem lehet. Nem lehet lázadni, nem lehet az Istent félre söpörni. És mérges kígyók jönnek minden felől, és marják halálra az embereket, és Mózes ott áll Isten előtt, kitárt karral, mert hogy imádkozik meg tehetetlen, és azt mondja, hogy Uram, valamit, csinálj valamit ezzel, mert nem lehet, mert elpusztulunk az ítéletedben, jogos, de elpusztulunk. És Isten azt mondja neki, hogy csinálj egy részkígyót, tűzd fel egy póznára, emeld föl, és aki ránéz, ha megmarja is a kígyó, de élni fog. Ezt hozza Jézus példának, hogy értse Nikodémus és mi, hogy mit jelent újjászületni, hogy Isten leszállt az ítéletbe, hogy fölemeljen bennünket, és ő maga fölemeltetik, és aki ránéz, kereszthalál és föltámadás. Aki ránéz Jézusra, az megmenekül. Épp úgy, mint a pusztában, a kígyó marástól, mert halálos a marás. Mert nem kint és bent vagyok, hanem lent és fönt van, menny és pokol van. Az élet ebben a dimenzióban igaz. És ezt mi semmiképpen nem tudjuk magunktól átlépni, följutni. Lentről nem tudunk fölmenni Istenhez, csak ő tud lejönni, hogy magához vegyen bennünket. Mit jelent újjászületni? Itt van előtted a csoda, hogy az Isten lejön érted Jézus Krisztusban, hogy a pokolra száll le kereszt halálra, hogy a halált vállalja, hogy te élhess. Ha befogadod, ez az élet kiárad, és más lesz a világ. Kinyílik előtted a világ. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az úgy, az nem abban az értelemben úgy, hogy annyira úgy is igaz. Hanem leginkább ebben az értelemben, hogy előbb leszáll, a pokolig száll le, hogy onnan fölemeljen, Ezzel a mozdulatsorral szeret az Isten bennünket, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél, Jézus. Mi tudjuk, hogy veled nagyon szép életet fogunk tudni élni. Mi tudjuk, hogy aki hozzád imádkozik, az sokkal inkább be tudja majd tartani a 10 parancsolatot. Mi tudjuk, Jézus, hogy te tudsz segíteni nekünk az életünk apró és nagyobb gondjaiban, de azt nem tudjuk, hogy halálos veszélyben vagyunk. Azt magunktól ki nem találjuk, ha csak Isten előtt nem döbbenünk rá, hogy megvakít a bűn, és nem látunk tisztán, és elvesztettük a magasságot és a mélységet. És fogalmunk sincs arról, hogy mit jelent élni, mert csak tárgyakban, eseményekben, vagyonban, sikerekben mérjük az életünk értékét, és már nem látjuk az Isten szerint magunkat meg őt, és ezért lejön. A pokolig jön le, hogy onnan fölemeljen bennünket. Kinek látod őt? Ki ez a Jézus? Aki miatt itt vagy a templomon, vagy nézed az igehirdetés közvetítését. Ki neked ez a Jézus? Istentől jött tanító, mester, hogy rendes életet éljünk, s ha Európába ezt betartanák, megfontolnák, más lenne a világ, ez igaz, de Jézus ennél sokkal több. Ha nem tudjuk őt megmentőnek mondani, ha nem tudod megmentőnek mondani, nem ismered az Isten szeretetét, és nem ismered a saját életednek a veszélyeztetettségét sem. Jézus örökkévaló tárlatról beszél. És csak próbálkozom testvérek közelhozni ezt a tárlatot, mert nincs ott, hogy értenénk. A pokol, örökkévaló halál, szenvedés, a semmi, leginkább a semmin keresztül tudom én megragadni most. Amikor egyszer csak megérezzük azt, hogy a semmi az nem az űr, hanem az nem a hiány, hanem az van. Hogy a semmi az van. És akkor néha megkísért bennünket, vagy megtapasztaljuk ennek az előszelét, amikor azt érezzük, hogy teljesen mindegy, hogy szeretek vagy gyűlölök. Nincs értelme, nincs jelentősége. Teljesen mindegy, hogy sikert érek el, vagy kudarcot vallok. Semmi jelentősége. Teljesen mindegy, hogy élek, vagy meghalok. Semmi jelentősége. Teljesen mindegy. Mikor a semmi van, az a pusztulás, mikor az élet semmivé lesz, mikor az vég nélkül. És ennek az ellenkezőjét is hadd mondjam. Amikor egyszerre csak látni kezdek, amikor egyszer az élet élni kezd, és nincs fenyegetettsége, nincs vége, nem pusztul el. Nem nagyon találtam jobb képet, mint amit a kis hóvirág tanított nekem, mikor jövök ki a templomba, parókjáról kilépek, ott van egy kis hóvirág, aki itt van, majd nézze meg, mielőtt elmegy, hogy milyen szép. Hogy mi úgy vagyunk sokszor a jóval, hogy azt gondoljuk, ilyen címeket is tudok idézni filmekből, meg könyvekből, meg tele van a fejünk ezekkel a mondatokkal, hogy nincs világosság sötétség nélkül, hogy nincs jó, rossz nélkül, hogy mi mindent csak ilyen viszonyfogalmakban tudunk értelmezni, hogy az a jó, amikor nincs rossz. De az örök élet az úgy jó, hogy nincs rossz. És a jónál is jobb. A virág azért segít nekem, mert talán ezen keresztül tudok valamit fölmutatni, vagy én magam is megérteni, hogy a kis hóvirág ott van, és nem attól gyönyörködöm benne, hogy milyen törékeny, hanem azért, mert szép, és örülök annak, hogy megjelent, és csoda, hogy ott van, és tavaly is ugyanott volt, és most is ott maradt. És akkor nem hervad el, de majd jön egy másik virág, majd jön narcisz is, meg majd jön tulipán is. És az örök élet olyan, mintha egyik se hervadna el, és nem azért örülünk a narcisznak, meg a tulipánnak, mert a hóvirág már nincs sehol, és milyen jó, hogy még van egy, hanem ott van a hóvirág is, ott van a narcisz, ott van a tulipán is, és ez lehet még jobb, ezt lehet még fokozni, hogy nincs múlás, elmúlás, nincs veszteség, csak jó, és még jobb van. Örök élet, amit Isten eltervezett nekünk. Nem szenvedés, nem halás, nem pusztulás, nem félelem, nem szorongás. Jézusban. Semmi módon el nem jutnék hozzá, ha ő le nem szállna, hogy magához vegyen, ha meg nem halna a kereszten, és ha föl nem támadna, és azt nem mondaná, hogy itt vagyok. Ez az élet, amelyik legyőzi a bűnt, a halált, az a tiéd. Kezd el, éld ezt az életet örökre. Szüles újra. Értitek, hogy nem lehet más szót mondani erre, mint az újjászületést. Ez nem annyi, hogy mi tudjuk, hogy Jézus nagyon szép dolgot fogalmazott meg, amikor azt mondta, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek. Tényleg szép, de az élet és halál kérdéséhez képest ez egy tanítás, hogy hogyan lesz jobb az életünk. De az Isten nem ennyit akar adni, hanem életet. Ha ilyen radikális ez a szeretet, akkor, hogy a halált is vállalja értünk, a radikális választ kér tőlünk a hit. Hogy add nekem magad, hogy fogadd be ezt az életet, és éld végre az Istennel az életedet. A hitre hitet. Nem értéktelen az, amit Nikodémus hordoz magába. Tudnod kéne, ismerned kéne, itt van veled szembe. Hát kezd el, hát szüles újjá, hogy az Istennek élj, és benne maradj. Ez nagyon fontos egyéni szinten, de hadd ne álljak meg itt ezen a ponton. Hadd ne álljak meg a személyes megváltásunk kérdésénél, hanem hadd lépjek tovább egyet a közösség felé. Mert hogy nem csak személyesen kell nekünk erre tudnunk választ adni, hogy mit értünk az alatt, hogy élni akarok és nem akarok meghalni. Nem csak a személyes életünkre nézve kell, hogy ennek valamilyen tartalma legyen, hanem egy közösség életére nézve is. Mit vállal egy közösség az életért? Hogyan mond nemet a halálra egy közösség? És testvérek, úgy érzem, hogy itt is beszűkültünk, itt is elvesztettünk egy dimenziót. Itt is elfogadtuk azt, amit elvárnak tőlünk. Hogy te legyél jó keresztjén, hogy te legyél jó református, hogy te éljél erkölcsös életet, te legyél szép és példa. És ez így van. A Krisztussal való élet ragyog és példa. A tragédiákból, ahogy fölemel, csoda, így van. De ennél ránk több bizatott. Hogy ne fogadjuk el, hogy csak ilyen felszínen, hogy csak kint és bent van az élet, hanem van fönt és van lent, hogy van menny és van pokol, és hogy az életnek tétje van, és elszáll, és nem jön vissza. Ez ránk bizatott, közösségre, gyülekezetre. Amíg nem születtél újra, ha nem ismered belülről az Istennek az életét, akkor kérd őt ma, hogy megújítson, hogy megújuljon benned az élet örökre, hogy bocsánatod legyen, és életed ő benne. De ha már megélted az Istennek ezt az ajándékát, akkor kérlek, hogy Pál apostollal együtt vállald föl ezt az életet, és ha Isten szeretete radikálisan szólított meg téged, akkor kérlek, hogy ez a szeretet, amelyik érted is megmozdult, mozduljon meg benned a másikért is. Nem ülhetünk úgy mi, akik erről tudunk, hogy a többieknek nem szólunk róla. Nem mondhatjuk azt egy süllyedő hajón, hogy én látom, hogy el fog süllyedni, de ti pezsgőzzetek nyugodtan. Nem tehetjük meg, ha ez igaz. Ha ez van rábízva a keresztény gyülekezetre, a református gyülekezetre, akkor nekünk ezt el kell mondani. Nekünk erre meg kell hívni másokat. Pál apostolt hadd idézem, 2 Korintus 5. Mert szorongott a Krisztus szerelme. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi igaz, Isten igazsága legyünk ő benne. Látjátok, hogy aki ezt megérti, akiben megfogan az Isten élete, az az Isten szerint él. És az Isten szerinti életet munkálja. Ez van ránk bízva, testvérek. Mi tart ettől vissza téged, ha csak nem az, hogy még nem ismered az Isten szerinti életet. De itt van, a hitre hitet akar adni, életet, amiben meghívsz, azzal bízd meg, hívd meg másokat. Mert úgy szerette Isten ezt a világot. Ez ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez van ránk bízva. Kezdjük magunkon, de ne álljunk meg magunknál. Amen. Testvérek, azt kérem, hogy csendben imádkozzunk, és tényleg hiszem, hogy Isten nem csak Nikodémussal beszélgetett, hanem velünk is beszélget. És ezért az imádságot, amit majd mondok, úgy fogom mondani, hogy aki szeretné magát odaadni Istennek, hogy aki kéri, hogy szülj engem újra most, az velem együtt mondhassa ezt az imádságot. Csendben imádkozzunk. Köszönöm neked, Jézus, hogy te vagy mindenek ura. Köszönöm, hogy engeded ezt látnom, hogy milyen végtelen a te szereteted. Köszönöm, hogy értem jöttél a földre, hogy értem vállaltad a kereszthalált, és értem támadtál föl, hogy semmi el ne válasszon engem tőled. Bocsáss meg nekem hitetlenségemet, minden bűnömet, amivel bántottalak téged, embertársaimat és önmagamat. Kérlek, újíts meg engem, hogy igazán élhessek. Jöjj és szent lelked által, légy ura életemnek, örökre. Amen. Imádkozunk az Úr imádság szavaival közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örök.